Köszöntelek titeket az apostol szavaival, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 42-es Zsoltár első és hetedik versét. A 42-es Zsoltárunk első és hetedik versét, első verse így kezdődik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik.
Mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik, lelkem úgy jóhajt Uramra, és hozzá fohászkodik. Te hozzá, én Istenem, szomjúhozik én lelkem, vajon színed elejébe, mikor jutok élő Isten. Én lelkem mire csüggetsz el, mit kesergesz ennyire? Bízzál Istenben, s nem hágy el, kiben örvendek végre, ki nekem szemlátomást nyújt, kedves szabadulást, nyilván megmutatja nékem, hogy csak ő az én Istenem.
Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és így hallgassuk meg a hirdetéseket. Szomorú szívvel hirdetjük, hogy a héten búcsúztak szerettei. Madarász Lászlóné született Hamar Piroska, 89 éves, Német Ottó Tiborné született Kis Mária, 68 éves, és Kopkó Mihályné született Kocsis Erzsébet, 79 éves korában elhunyt testvéreinktől. Szentlélek vigasztalja a hozzátartozó családokat. Örömteli szívvel hirdetem, hogy a héten kérték az otthonukban már 55 éve megkötött házasságukra Isten áldását Ványi István, református és Kovács Erzsébet római katolikus vallású testvéreink. Szentlélek segítse a házas párt, ahogyan eddig is. A szerdai gyülekezeti bibliaóra új nyári időpontja most már délután 17 órakor van, és minden állandó alkalmunk a liturgiás lapunk hátulján ott van, tehát akit érdekelnek, hogy milyen állandó alkalmaink vannak, milyen bibliaórák, egyéb alkalmak, azt mindig megtaláljuk a liturgiás lap hátulján. A női bibliaóra következő pénteken lesz 17:30 délután az új teremben. Várunk minden kedves nőtestvért, aki az igét szeretettel tanulmányozná. Jövő héten vasárnap hirdetjük, hogy ismét csoportokban fogjuk megbeszélni az ige üzenetét, tehát újra beszélgetős Isten tisztelet lesz. Miután az Isten tisztelet itt véget ér, három csoportba vonulunk el, és megbeszéljük kérdések alapján az ige üzenetét, utána pedig délben szeretettel várunk mindenkit az ezt követő szeretett vendégségre, aki szeretne a szeretett vendégséghez is hozzájárulhat, és várunk mindenkit szeretettel, maradjunk itt együtt, beszélgessünk az igéről, beszélgessünk egymással, ismerjük meg egymást, és így közeledjünk Istenhez is. Hirdetem az ifjúsági táborainkat, az egyik már nem is olyan sokára lesz. A felnőttebb ifjúsági július 20-ától 26-áig lesz Kákicson, a serdülő ifjúságé pedig, amit ugye fürkész tábor néven neveztünk el, az augusztus végén lesz, augusztus 25-től 28-ig Móron. Aki bármelyikre jönne, vagy bármelyikünknek a gyermeke érdeklődne ifjúsági táborok iránt, akár a felnőtt ifjúsági tábor iránt, akár a serdülő iránt, az érdeklődjön nálunk, és akkor útba igazítjuk a lelkészi hivatalban. Nyári napközis gyerektáborunk most a Széchenyi iskolában lesz megtartva, augusztus 11-től 15-ig. A részvételi díj 21 000 forint. Jelentkezni az általános iskolás korú gyermekekkel a hittanoktatóknál és a lelkészi hivatalban lehetséges, mint minden más táborunkra is. Várjuk azok jelentkezését, akik a tábor ki- és beköltöztetésében segítenének, tehát autóval tudnának segíteni abba, hogy a sátrakat, egyéb eszközöket a tábor helyszínére majd kiszállítsuk, illetve azoknak a jelentkezését is várjuk, akik szívesen hozzájárulnának a táborhoz valamivel, egy kis süteménnyel, édes vagy sós sütivel, gyümölcsökkel, egyebekkel. A táborban szolgáló testvéreknek a következő megbeszélés augusztus 3-án lesz Isten tisztelet után. Hirdetem továbbá először is azt, hogy minden hirdetést, amit ilyenkor el szoktam mondani, azt én magam is a liturgiás lapról nézem. Ezt azért is jó, hogyha hazavisszük, mert nem csak az állandó alkalmak vannak meg az elérhetőségek a hátulján, hanem itt van minden hirdetés is, hogyha valamit elfelejtenénk, vagy valamit nem tudnánk pontosan Isten tisztelet után, az itt van leírva. És hirdettem továbbá az iratterjesztésünket a kiáratnál, vannak gyermekkönyvek is, bibliák, reformátusok lapja, nézzük meg majd őket. Folytassuk tovább Isten tiszteletünket énekszóval, a 728-as számú éneket énekeljük. Rád tekint már hitem, megváltóm Istenem. Így kezdődik, és az ének alatt a gyermek Isten tiszteletre a gyermekek kivonulnak Ági nénivel.
Rád tekint már hitem, megváltóm Istenem. A Golgotán halt könyörgésemet, és vedd el vétkemet, mostantól hadd legyek tiéd csupán. Szívemet töltse be kegyelmed ereje, buzgósággal meghaltál érettem, add szívem s életem. Te érted, éghessen forró
Még egy hirdetéssel kiegészíteném az elhangzottakat. Gyülekezetünk lelki pásztora Kéri Tamás azért nincs most közöttünk, mert a családjával a nyári pihenésükön vannak. Imádkozzunk értük is, hogy a pihenésük teljes legyen, hogy tényleg egy kicsit ki tudjanak kapcsolódni. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istenünk ígéjét, a Zsoltárok könyvéből, a 106-os fejezetből az első 12 verset a következőképpen.
Úrnak, mert jó, mert kegyelme örökké való. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és ki hirdethetné minden dicséretét? Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazat cselekszik minden időben. Emlékezzél rám, Uram, népedhez való jóságot szerint. Látogass meg minket szabadításoddal. Hadd láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és hadd örvendezhessem néped örömének, dicsérhesselek örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnt, gonoszságot cselekedtünk. Atyáink Egyiptomban nem értették meg csodáidat, nem emlékeztek meg kegyelmed nagyságáról, hanem dacosak voltak a tengernél, a vörös tengernél. De az Úr megsegítette őket az ő nevéért, hogy megismertesse velük erejét. Megdorgálta a vörös tengert, és az kiszáradt, és úgy vitte át őket a mélységeken, mint egy síkságon. Kiszabadította őket gyűlölőik kezéből, kimentette őket az ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg közülök. Akkor hittek beszédeinek, és énekelték dicséretét.
Isten áldja meg az ő ígéjének hallgatását, a szívünkbe fogadását és annak megtartását. Ezért gyertek testvéreim, helyünkről fennállva, fejünket meghajtva imádkozzunk ő hozzá. Urunk, Istenünk, teremtő mennyei édesatyánk, olyan jó együtt lenni, a testvérekkel együtt lenni veled is, még ilyen nagy melegben is, amikor sokan örülnek ennek a jó időnek, de ugyanakkor nagyon sokan szenvednek is tőle. Ezért kérlek, Uram, hogy viselj gondot azokról, akikre ez rossz hatással van, vagy akiket nagyon megvisel. Te áld meg őket, te gyógyítsd meg őket. Köszönjük Istenünk, hogy ma is hangozhat a te igédnek az üzenete, és nem csak a mi templomunkban, hanem szerte más templomokban is, és hallhatjuk a te áldásodat is, amelyet mindig a lelkészek istentisztelet végén mondanak. De add, hogy az áldásról egy kicsit többet is tanulhatjunk a mai alkalmon, áld meg az alkalmat, a testvérek szívét, add, hogy nyitott legyen a te igéd üzenetének befogadására. Áld meg a gyászoló testvéreket, akik szomorúsággal a szívükben érkeztek, eléd viszem őket, és te viselj róluk gondot, hiszen az igazi békességet csak te tudod nekik is megadni. Áld meg az idős párt, akik összekötötték most előtted is a te színed előtt az életüket, mutasd meg nekik a te erődet és a családjukban is hozzáadást. És kérünk, Urunk, hogy tudjunk mi is áldások lenni más számára, add, hogy az igéd ne csak a fülünkig jusson, hanem a szívünkig is, és utána a hétköznapokban az őszinte gyümölcsöket tudja teremni. Jézusért, ami Urunkért kérünk, hogy ilyen őszinte bűnbánó szívvel tudjuk majd magunkhoz venni az úrvacsora szentségét is. Hallgass meg imánkat Jézus nevében. Amen. Testvéreim! Az ige hirdetés előtt a 287-es számú ének első két versét énekeljük. Első verse így kezdődik, adjunk hálákat az Atya Istennek.
Viselőjének
tőjéhe. Mert ő mi hozzánk atyai szerelmét kijelentette drága szent igéjét, mellyel táplálja híveinek lelkét, nyújtja kegyelmét.
Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenünk ma hozzánk szóló ígét. Mózes 4. könyvéből, a 6. fejezetből, a 22-es verstől a 27-es versig a következőképpen. Azután így szólt az Úr Mózeshez: mondd meg Áronnak és fiainak, így áldjátok meg Izrael fiait, ezt mondjátok nekik: áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az arcát rajtad az Úr, és legyen kegyelmes hozzád. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon neked békességet. Így tegyék nevemet Izrael fiaira, hogy megáldjam őket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet! Isten tiszteleteinken ez a felolvasott ige gyakran elhangzik, ugye ismerős lehet számunkra, nagyon gyakran használt áldásformula ez. Amikor véget ér az Isten tisztelet, lelki pásztor a szószékről vagy az úrasztalától széttárja a kezeit, és Isten áldását közvetíti az embereknek. Ezért lehet számunkra ismerős, az egyik legszebb áldás, amely a Szentírásban megtalálható. Isten Áronnak, tehát nem Mózesnek, sokan úgy tudják, hogy Mózesnek, de nem, Áronnak, ez az ároni áldás, az is a neve, adta parancsul, hogy közvetítse az ő áldását, az ő üzenetét a nép felé. Ezt az áldást, hogy egyáltalán megáldja az egyik ember a másikat, vagy egy vezető személyiség megáldja a többi embert, ezt az Ószövetség népe kezdte el, majd később az Újszövetség népe is átvette. Az apostoli levelekben gyakran kezdődnek ezek a levelek egy áldással, hogy köszöntelek titeket az apostol szavaival, kegyelem, békesség, ez is egy áldásnak számít, illetve a végén is sokszor Isten áldását kívánják a levél címzetjének. Tehát az Újszövetség népe is átvette ezt, és ugye ezáltal mi is. Az a baj, hogy sokszor nem igazán értjük, hogy mi is ez az áldás, hogy vannak ilyen téves gondolataink vele kapcsolatban, hogy pontosan mit is jelent az, hogy áldás, vagy hogy én megáldok valakit. Sokszor mondogatjuk egymásnak, még nem hívő emberek is, hogy Isten áldjon meg, vagy szép napot, van, hogy megszokásból, közben bele sem gondolunk, hogy igazából mit jelent. Vajon mi is ez az áldás dolog? Az áldásra a tév képzetek azok általában olyanok, hogy akkor a lelkész kiáll, vagy valami szent ember elmond egy bibliai igeszakaszt, amivel valami, nem tudom, ez a téves gondolkozás, hogy valami mágikus védő valamit mond az emberekre, ez nem igaz, hogy ez a helytelen gondolkozás az áldással kapcsolatban. Sokszor azért akarják az emberek a keresztelőt, vagy valamire Isten áldását kérni, házszentelés, sírkő megáldás, stb. Mert olyankor is ugye ez a gondolat van az emberben, hogy az egy ilyen Istentől jövő ilyen megszentelés, valami bűbáj, holott erről ugye szó sincsen. A Szentírás tanít bennünket az áldásról, hogy mi is az. Az áldás röviden azt jelenti, hogy benne van minden olyan ajándék, minden olyan jó dolog, ami Istentől jöhet egy embernek a számára. Tehát egy olyan közvetítő dolog, ami azt mondja az embernek, hogy Isten egy csomó minden jóval fog téged elhalmozni, megáldani. Ugye így kell gondolkoznunk az áldásról, tehát erről szól és semmi másról. Tehát egy áldás van, amikor valaki mond valakinek egy áldást, Azzal azt mondja neki, mintha imádkozna érte, hogy Isten adjon meg neked minden szükségeset, minden jót, amit csak akar és tud neked adni. Miért mondjuk így, hogy az ember csak közvetítő? Ugye már egyből leomlik az egyik sztereotípia, hogy csak az ilyen szent emberek adhatnak áldást. Mondjuk ezzel még nem is mondanék rosszat, mert ugye mindannyian szentek vagyunk, akik Jézus Krisztust követjük, de tehát ugye ez a sztereotípia leomlik, hogy nem csak lelkész adhat áldást, hiszen az áldás az Istentől jön. Isten adja igazából az áldást. Ő adja az ő szeretete, végtelen szeretete minden áldásnak a forrása. Mi csak kívánhatjuk egymásnak ezt az áldást, mondhatjuk egymásnak, közvetíthetjük a másiknak, de nem mi adjuk meg, hanem Isten. És pont ezért ebből következik az, hogy nem csak lelkész adhat áldást, hanem mi is megáldhatjuk a másikat, a másik testvért. Legyen áldott szép napod, Isten áldjon meg téged az úton, amikor elindulsz, vagy amikor a gyerekektől elköszöntünk a nyolcadikos hitanosoktól, hogy legyen áldása az úton, amit ma kezdesz el, azt is mondhatja bárki. A Szentírásban is vannak erre példák, hogy nem csak egy vezető ember mond áldást, van, hogy szülő mondja gyerekének, van olyan is, hogy gyermek mondja a szülőjének, fordítva, van, hogy betegért mondanak áldást, és természetesen van a legismertebb is, amikor egy vezető pozícióban levő valaki, ugye itt Áron, felolvasott igében, áldást mond az ő fiainak, az ároni papságnak van itt éppen megparancsolva, hogy mondja ezt az áldást a kiválasztott népnek. Tehát bármelyikünk adhat a másik testvérnek áldást. Az áldást nem mi adjuk, ez olyan, mint egy imádság, amikor azt kérjük Istentől, hogy Isten adjon meg neked mindent, minden szükségeset, minden fontosat, amit csak megtud, és meg akar, mert ugye tudjuk jól, hogy minden az ő akaratából történik. Attól többet az ember így nem tud ilyen furcsa módon kicsikarni, kierőszakolni Istentől. Fontos szerepe van az áldásnak Izrael történetében, a választott népnek az életében. Nagyon is szükségük volt rá, hiszen éppen csak kiszabadultak Egyiptomból, a rabszolgasság házából, vándoroltak a pusztában, ahol igazából teljesen Istenre voltak rászorulva, az ő védelmére, az ő gondviselésére. Senki más nem is lett volna ereje senki másnak, hogy kiszabadítsa őket, és ugyanúgy senkinek nem lett és nem is volt ereje, hogy védelmezze őket ebben a hosszú, több évig tartó vándorúton. Az Ároni áldás az nekünk is üzen. Rengeteg mindent üzen, ezért ezt fogjuk ma az Isten tiszteleten megnézni, hogy mit akar számunkra üzenni ezáltal Isten a népnek is, és ugye ezáltal nekünk is. Három gondolat páros hangzik el ebben az áldásban. Isten három nagyon különleges ajándékában részesít bennünket, hogyha az Ároni áldást áttanulmányozzuk részletesen. Az első így hangzik. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ugye rögtön azzal kezdődik, hogy áldjon meg téged az Úr, tehát már ők is tudták, hogy nem Áron adja azt az áldást, Isten adja azt az áldást. Áron csak ezt a szöveget, ezt a formulát mondja el a többieknek. És őrizzen meg téged, így folytatódik. Ez a biztonságnak az ajándéka, a gondviselésnek az ajándéka, hogy Isten mindenek felett gondot visel az ő szeretteiről, az ő gyermekeiről. Ez azt jelenti, hogy ő a mi életünknek is az Ura, és aki kapcsolatban van vele, az a biztonságnak az áldását élvezheti. Azért valljuk be, hogy a pusztában való vándorlás során a népnek bizony szüksége volt erre a gondviselésnek az áldására, ugye? A biztonság áldására. Ott voltak a pusztában, élelem nélkül, rengetegszer küldött nekik Isten különleges módon segítséget. Gondoljunk csak a manna esőre, a fűrjekre, amelyet széllel terelt oda, a vízre, amelyet ihatóvá, tisztává tett az Úr, és még lehetne sorolni. Ez a biztonság, hogy a körülmények ugyan nem változnak. Nagyon sötét minden, rossznak tűnik minden, és nekünk is rossz, Tehát nem azt ígéri itt Isten az áldásban, hogy és semmi bajod nem lesz, és nem fogsz semmilyen viszontagságot átélni. Pont ellenkezőleg benne leszel, de az én kezem, ugye Isten üzeni, az körötted lesz, vigyázni fog rád. Az egyik ilyen kedvenc igém az a Zsoltárokban van, hogy a szárnyával takarva védett, ugye egy ének is van ebből. Valahogy így kell elképzelnünk Istennek a védelmét is, hogy ahogyan a madár, amikor a madár anyuka védi a fiókáit a szárnyával, hogy a vihar az ott van, esik a jégeső, fúj a szél, dörög az ég, de a mi Istennek a védő szárnyai képletesen alatt vagyunk, aki megoltalmaz bennünket. Szüksége is volt igen a népnek erre a védelemre, csak egyet kiemelve a sok közül, a pusztai vándorlás során például az amálékitákkal is összeütközött Izrael népe. És itt is az volt, hogy megkérték Mózest, hogy tartsa fel a kezét, közvetítse Isten áldását, és amíg úgy maradt a keze, áldáson maradt a keze, addig ők álltak győzelemre. De ez csak egy a sok támadás közül, nem csak ilyen hétköznapi szenvedéseket éltek át, hogy éheztek meg, szomjaztak, hanem bizony az ellenséges kánaáni népek támadásától is tartaniuk kellett. Isten nekünk is ezt üzeni, hogy bennünket is részeltet az áldásában, a biztonságának az áldásában. Ugye ez a szó, hogy amit elhangzik, hogy őrizzen meg téged, az őrizzen, itt arra kell gondolnunk, mint amikor a pásztor vigyáz a nyájára. Ilyenkor ugye egy kicsit téves nekünk ez a kép, mert a magyar ember elképzeli a pásztort, hogy így fekszik a fa alatt, rágja a fűszát, a kutyája terelgeti a bárányokat. Na de az izraeli pásztor az nem ilyen volt, az fogta a bunkósbotot, és hogyha jött a farkas, akkor megcsapkodta, vagy oroszlán, vagy rablók, vagy bármi. Tehát ilyen értelemben kell ezt elképzelni, hogy áldjon meg az Úr, és őrizzen meg téged. Hogy ő ott van, köröttünk, védelmez bennünket, és jön a rossz, megtörténik velünk a rossz, a nehézségek között járunk, mi is úgymond az életünkben, a pusztában járunk, de a sok veszély mellett, mellettünk van. Ezt üzeni számodra is, számunkra is, testvérem, hogyha benne bízol, akkor ne felejtkezz meg róla, mert Isten, mint a jó pásztor, védelmez téged is. Jézus Krisztus is magáról mondta, hogy én vagyok a jó pásztor, és a jó pásztor az életét adja a juhokért. És igen, annyira megvédett, megvédelmezett bennünket Isten, hogy az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust küldte el értünk, hogy az ő életét odaadja értünk, helyettünk váltságul, és miután feltámadt, még a mennyországba az ő közelségébe is visszavezetett bennünket. Így adja meg a többi ajándékot, amiről majd még szó lesz. Tehát nagyon fontos ez a biztonság, a biztonságnak az áldása. Gondoljunk csak bele, milyen fontos úgy általánosságban a biztonság érzése. Ne csak a népet képzeljük el, ahogy a pusztába mennek, és bárhonnan jöhet egy támadás. Milyen fontos például egy gyermek nevelésében is a biztonság, a biztosított környezet. Apa, anya, egy szoba, a biztonság. Milyen fontos, milyen sokat számít egy embernek. A biztonságban mi történhet az emberrel? Mivel nem kell a saját energiáit arra pazarolnia, hogy magát védelmezze ettől, attól, amattól, mert tudja, hogy ő biztonságban van, ezért ő ki tud bontakozni, előjön belőle minden rejtett jó tulajdonság, tud fejlődni, élni, tud szeretni, van kedve hozzá, hogy örömmel tegye ezt. Ugye ez az egészet a gyermeknevelése és a saját életünkön is megtapasztalhatjuk, hogy milyen jó az, amikor tényleg biztonságban érezzük a mi életünket. Mert akit a szeretet vesz körül, annak nem használ a világnak a legkorszerűbb támadása sem. Az ember válasza, mert mindegyik áldása kell, hogy legyen a keresztény embernek egy válasza, ha megtapasztalja ezt a biztonságot, akkor azt kell, hogy a szívében kimunkálja, hogy megbízzon a jó Istenben, hogy bízzon benne a következő és az azutáni és az azutáni akadálynál is. Újra és újra a következő nehézségnél is eszünkbe jusson az, hogy bizony Isten áldásában, a biztonságban részesülünk. És lehet, hogy a körülmények minden ellene szólna, de akkor is eszünkbe kell, hogy jusson, hogy van egy szerető, jó mennyei atyánk. Tehát a mi válaszunk erre, a bizalom. Második páros az áldásban a következőképpen hangzik. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtad, és könyörüljön rajtad. Isten orcájának a ragyogása és a rajtunk való megkönyörülés, ez a két dolog nagyon-nagyon szorosan összefügg. Amúgy mindegyik páros összefügg, tehát hogy így az áldásban, amik vannak. De ezek különösképpen is, hiszen Isten orcája, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy most neki van arca, ugye ő Isten, tehát most ez egy ilyen antropoformizmus, vagy hogy hívják, tehát ez egy ilyen képies megfogalmazás. Isten orcája, ha az emberre vetül, akkor jó neki. Ezt így kell felfogni. De mikor ragyog az ő arca? Mikor derül fel? Mikor örül? Ugye szokott Isten haragudni is ránk, ha vétkezünk a vétek miatt, a bűn miatt. Meg szokott bennünket dorgálni, megmutassa a helyes utat, vagy szigorú bizonyos helyzetekbe, hogyha mi eltérünk tőle. De mikor ragyog az ő arca? Mikor örül az embernek, az ő gyermekének? Ez nekünk nehéz elképzelni, mert tudjuk és tanultuk is, aki járt hittalra, meg amúgy is tisztában vagyunk vele, hogy az ember már bűnben fogan, már Istentől távol születik meg. Akkor miért tudna Istennek az orcája ragyogni, amikor az emberre néz? És itt megfordul az áldásnak a szövege, azért, mert ő megkegyelmezett rajtunk Jézus Krisztus által. Jézusnak köszönhetjük, hogy megkegyelmezett rajtunk. Jézus az igaz, mi nem vagyunk igazak, úgy kell elképzelni, mint egy bíróságot, el kéne bennünket ítélni, de Isten a saját, vagy hogy Jézus a saját igazságát tulajdonítja nekünk, és úgy igazként állhatunk meg majd Isten előtt. És mivel igazként állhatunk meg Jézusnak, hála Isten előtt, ugye részesülünk a kegyelemben, a megbocsátás, a bocsánat ajándékában, ugye ez a második áldás, akkor ő az ő arca ragyogni fog, úgy tekint ránk, hiszen látja, hogy mi megértettük, hogy személyesen valóban nekünk szól ez az üzenet. Valóban személyesen átéltük Jézus Krisztus által való megmenekülést. Embernek erre is van válasza, a bocsánatra. Az embernek a kegyelemre, a bocsánatra a válasza az, hogy ő is meg tud bocsátani, illetve őszinte bűnbánatot tud gyakorolni. És mindkettő nagyon fontos, hiszen a mi atyánkban is elhangzik, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Isten megbocsátotta már a mi bűneinket, annak a bűnét, aki már találkozott a megváltó Jézussal, aki már megértette, hogy Jézus akkor a kereszten az ő életét érte személyesen is odaadta. És hogyha ez megtörtént, annak az embernek az élete már teljesen más. Már magában hordozza ezeket az áldásokat, az őszinte bűnbánat áldását és a megbocsátás ajándékát is. Nagyon fontos mindkettő, hiszen amíg mi nem tudunk megbocsátani a másik testvérünknek, addig Isten sem tud nekünk megbocsátani, hiszen ezt a keménységet, ezt a bűnt hordozzuk a szívünkben. És hogyha tovább nézzük, az őszinte bűnbánat miért fontos? Hát ilyenkor a legfontosabb, hát mi lesz ma? Úrvacsorát fogunk felvenni Jézus Krisztus halálának és feltámadásának az emlékére. És ilyenkor a legfontosabb az, hogy őszinte bűnbánatot gyakoroljon az ember, és hogyha előtte nem volt ideje, még itt a templomban is van ideje, hiszen az igében is elhangzik, hogy aki nem úgy veszi azt a kenyeret és azt a bort, tehát, hogy akkor nem úgy veszi magához, tehát méltatlanul veszi magához, akkor ítéletet eszik és iszik magára. Ezt komolyan kell vennünk, hiszen ez pont azt mutatja, hogy aki tényleg őszintén átélte Jézus Krisztusban a megváltást, az tudja, hogy a szentségekhez így kell hozzájárulni. Annak eszébe se jut más, nem kalandozik el, nem azt hiszi, hogy az úrvacsora csak egy ilyen emlékvacsora, vagy egy ilyen szokás, amit néha szoktunk egy hónapban egyszer. Tudja, hogy egy sákramentum, egy szentség, ami Jézusunknak a halálára, feltámadására, tehát a könyörületnek, a megbocsátásnak az ajándékára, áldására emlékeztet bennünket. Nem érdemeltük volna meg, és mégis megkaptuk. Ez hát a második áldás. Tehát van a biztonság áldása, és a bűnbocsánat a kegyelemnek az áldása. A harmadik a következőképpen hangzik: fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon neked békességet. Ez a fokozása az előtte levőnek, mert ismét arról van szó, hogy Isten az ő arcát az emberre fordítja. Ha a Szentírást egy kicsit jobban tanulmányozzuk, akkor rájövünk, olyan részek is vannak benne, hogy ha az Isten az ő arcát elfordítja az emberről, akkor nem részesül áldásban, akkor jönnek a bajok, akkor jön a betegség, a félelem, az aggodalom, a szomorúság, minden más rossz, ami Istennek az áldása helyett a sátán a szívünkbe tud táplálni. De bizony, hogyha az Úr az ő arcát, az ő tekintetét valakire ráhelyezi, akkor részesül ezekben az áldásokban, a jólétben. És ez a jólét, azt ne feltétlenül egy fizikai jólétet képzeljünk el, hanem sokkal fontosabb az, ami a lelkünkben zajlik le, ami belül. Erről szól a folytatása, hogy adjon neked békességet. Ugye a shalom szó, ez a békesség, ez annyival másabb, mint amit az ember el tud képzelni a békességről. Ez is egy olyan dolog, amit csak Isten tud nekünk adni. Jézus által, aki ugye maga is mondta, hogy békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ugye ez is tőle fakad, belőle fakad ez a békesség. Nekünk ilyen szentimentális dolgok jutatnak az eszünkbe, ilyen galamb, meg píszjel, meg nem tudom, hogy a háborúnak az ellentétje a béke. Közben zsidó ember azt tudta, hogy Istentől jön a békesség, amely az életének minden területére kiterjed. Nyilván jelent anyagi jólétet is, de egészséget is. Jó körülményeket, biztonságot és a bocsánatról, a kegyelemről való tudatosulást is. Tehát minden más ajándékot magába foglal ez az egy szó, a békesség. Ennek az áldása, ez a harmadik áldás. És ezt is csak Istentől tudjuk megkapni, ezt a békét. Ugye a tanítványok féltek, miután Jézus meghalt és feltámadt, és amikor megjelent nekik, ő is úgy köszöntette őket, hogy békesség néktek, hogy ne felejtsétek el, hogy én vagyok az, akitől várhatjátok ezeket a dolgokat, ami az egész életetekre kiterjed. A békére hallottam egy nagyon jó képes beszédet, amely szerintem mindent elmond róla, hogy hogyan is fakad Istentől. Aki járt már az erdőkben, vagy ilyen szép természeti területeken, az úgy elkönyveli magából, hogy hát igen, ez egy ilyen békességet áraszt magából. Szép sütő nap, a szellő, ami fújkál, ami most éppen nem fújkál annyira, akkor a gyönyörű fák, ahogy mozognak, a madarak csicseregnek, a folyóvíz folyik. Ugye ezt el tudjuk mondani, hogy ez így békességet sugároz magából. Feltehetjük a kérdést, hogy miért? Azért, mert Isten oda tette, és ezek a dolgok azt a feladatot hajtják végre, amiért Isten létrehozta őket. Az ő rendeltetésének megfelelően működnek. És amíg valami ott van, ahova Isten helyezte, és az ő rendeltetésének megfelelően működik, akkor van békessége. A halnak a vízben van békessége, mert ha megpróbálna kijönni a szárazföldre, meghalna. A sasnak az égben van békessége, mert ha megpróbálna pingvin lenni, a víz alá menni, akkor megfulladna. Az embernek pedig Isten közelében, Jézus Krisztus által lehet csak békessége. Csak az ő szeretetének az erőterében. Miben nyilvánul meg az embernek a békessége? Mi az embernek a válasza a békességre? Szintén egy olyan hozzáállás a hétköznapokhoz, hogy tudom, hogy jöhet bármi, én Istenben bízom. Erről szól például a 37-es Zsoltár 5-ös verse a következőképpen: hagyd az Úrra a te utadat, és bízzál benne, mert ő munkálkodik. A békére más válasza is lehet is az embernek, Isten felé, a hála. A hála mindezért, hogy ebben az áróni áldásban ez a három dolog benne van. A biztonság, a békesség és a bűnbocsánatnak az áldása. Tehát ezt adja számunkra Isten. És ezt adjuk egymásnak is, bármikor elhangzik, ezt kérjük egymásnak is Istentől, bármikor elhangzik az áróni áldásnak a szövege. Biztonság, bocsánat és békesség. És hogyha ezek megvannak, akkor bizony az embernek semmi más nem kell. Gondoljuk csak át még egyszer, ha biztonságban van az embernek az élete, akkor mindegy, hogy milyen az ő sorsa, mindegy, milyen az anyagi helyzete, akkor is tudja, hogy Istenben bízhat. Ha az ember minden nap Istentől jövő kegyelemből él, akkor képes megbocsátani másnak is, és ő maga is úgy tudja szemlélni a saját bűneit, hogy azért bizony bocsánatot kell kérni Istentől, és változtatni kell rajta. És hogyha van békessége, ami ugye az élet minden területére kiterjed, akkor tényleg mindene megvan. És akkor áldássá lehet ő is más ember számára. Kérhetjük, és csinálhatjuk mi is ezt naponként, akármikor találkozunk egy testvérünkkel, jusson eszünkbe, hogy mi is Isten nevében megáldhatjuk őt. Mi is áldássá lehetünk más számára is. Mert aki sokat kap Istentől, azt tud adni is. Erről szól Turmezei Erzsébetnek ez a kis verse. Öreg kút a vizéd csendesen adja, így telik el minden napja. Áldott élet ez, fontolgatom, csak adni, adni, adni minden napon. Ilyen kúttá kell lennem, csak adni teljes életemben. Csak adni, az terhet is jelenthet. Jó kút, nem érzed te is ezt a terhet? Belenézek a kútba, tükre rám ragyog. Hiszen a forrás nem én vagyok. Az árad belém, én csak továbbadom. Tisztán, vidáman és szabadon. Hadd éljek én is ilyen kút életet. Osszak áldást mindenkinek és szeretetet. Hiszen nem az enyém, én Krisztustól kapom, és egyszerűen csak továbbadom. Az áróni áldás első és utolsó szava az, hogy áldás és békesség, ami ugye a mi köszönésünk is. Adjon a mi Urunk, a mi életünkre is, minden szolgálatunkra az ő áldásából, és az ő békessége töltse be a szívünket. Legyen így. Amen. Testvéreim, látjuk a szent jegyeket, az úrvacsorát, a kenyeret és a bort, amely ismételten arra emlékeztet bennünket, hogy ezeket az áldásokat, amiről beszéltünk, a biztonság, a bűnbocsánat és a békesség, ezt mind Jézus Krisztus áldozata és feltámadása által kaphattuk meg. Így lett ő áldássá a számunkra. Erre fogunk emlékezni most is, komolyan kell vennünk, és épp ezért egy ének szóval készüljünk az úrvacsora szentségének vételére. A már megkezdett 287-es éneket folytassuk a harmadik és negyedik versével. Harmadik verse így kezdődik, és ő megáldja a benne reménylőket.
dicsőség menj égben, Fiával s szent lelkével egyetemben. Örökké, amen.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg, hogyan is adta parancsba a mi Úrunk Jézus Krisztus az úrvacsora szentségét. Legbővebben erről az első korintusi levélben olvashatunk, amelyet most idézni fogok közöttetek. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott. Vette a kenyeret, hálákat adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráltak, és így szólt, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljő. Intelmet is szintén az első korintusi levélből olvasom. Vizsgálja meg azért magát az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és úgy iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik önmagára. Egy percnyi néma csendben hajtsuk meg a fejünket. Vigyük Isten elé a mi bűneinket, kérjünk érte tőle bocsánatot, és köszönjük meg az ő kegyelmét, amelyet megmutatott Jézus Krisztusban. Majd az 51-es Zsoltár szavaival fogunk imádkozni. Istenünk, köszönjük a te kegyelmedet! Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Testvéreim! Bűneink megvallása után tegyünk vallást a mi hitünkről is, fennállva, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncirus Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, egyházunk rendje szerint a következő kérdéseket intézem hozzátok, amelyre feleljetek majd hangos hallható szóval. Először is kérdezlek benneteket, testvéreim, hiszitek-e, hogyha Isten nem könyörült volna meg rajtunk Jézus Krisztus által, akkor mindnyájan elvesznénk, elkárhoznánk bűneink miatt? Én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, valljátok-e, hogy Isten úgy szerette e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Én ezt hiszem és vallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e, testvéreim, hogy ezért a kegyelemért hálából az életeteket az Úrnak szentelve, az ő dicsőségére éltek, mint az ő általa megváltottak. Én ezt ígérem és fogadom. Testvéreim, én is veletek együtt mindezeket hiszem és vallom, ígérem és fogadom, és én, mint az Úrnak méltatlan, bár de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát, amelyet megad a mi Urunk, Istenünk, ingyen kegyelméből, egyedül Jézus Krisztus érdeméért. Amen. És a kiengesztelt voltunkat készfogással fejezzük ki a környezetünkben ülő testvéreink felé. Foglaljuk el a helyünket, és úgy járuljunk az úrvacsora szentségéhez a megszokott módon. Az én bal kezemnek megfelelő oszlop kezdi az úrvacsorát. A padsorokat minden esetben a fal felé hagyjuk el. Először vegyük magunkhoz a kenyeret, utána középen a bort, és a két padsor között a piros szőnyegen térjünk vissza a saját helyünkre. És úrvacsora alatt énekeljünk először a 758-as számú énekünket. Az Isten bárányára letészem bűnöm én. Kedves testvéreim, így adta nekünk parancsba, ami Urunk, Jézus Krisztus az úrvacsora szentségét. Így éltek vele az apostolok, a tanítványok, református őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből most mi is. Az ige szavaival biztatlak benneteket továbbra is a keresztény életre. Kérlek titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy szánjátok oda a testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos Isten tiszteleteteket. És ne szabjátok magatok az e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy az áldásod az bizony tőled jön, és olyan sok ajándékban részeltetsz bennünket is általa. Köszönjük azt, hogy benned bízhatunk, hogy te biztonságot adsz. Köszönjük, hogy a kegyelemért hálából mi is másoknak meg tudunk bocsátani, és saját bűneinket őszintén tudjuk számon tartani, és eléd vinni. És köszönjük azt is, hogy te adod meg az életünknek a békességét. Kérünk, Urunk, hogy jusson eszünkbe a hétköznapokban is, hogy ebben az áldásban te minden nap részelteted a te gyermekeidek, akik benned bíznak, akik téged szeretnek. És kérünk, Urunk, hogy mi is tudjunk megáldani másokat, jusson eszünkbe az, hogy a te áldásodat közvetítsük a másik testvérünk számára. Te, oltalmaz meg bennünket, add, hogy mindig őszintén vizsgáljuk meg magunkat, bármikor is járulunk a sákramentumhoz, az úrvacsora szentségéhez, és köszönjük, hogy egyben ez a te végtelen nagy kegyelmedet, szeretetedet hirdeti ma is a számunkra, hogy ugyan mi rosszak vagyunk, mi sokszor elfelejtünk dolgokat, sokszor nem úgy élünk, ahogyan kellene, de te akkor is szeretsz bennünket, és megbocsátasz nekünk, add, hogy ezzel a kegyelemmel ne érjünk vissza. Jézusért, ami Urunkért kérünk, aki a következőképpen tanított bennünket imádkozni, fennállva helyünkről mondjuk el az Úrtól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjátok az Úr áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád az ő orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd az ő orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. És nemzetünket is foglaljuk imádságba a himnusznak az eléneklésével. Szeretett testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és a 799-es számú ének első két versét énekeljük. Ugye mondtam az Isten tiszteleten, hogy az Istentől jövő békességre az ember nagyon rá van szorulva, és ugye most olyan időket élünk, amelyek háború veszélyével fenyegetnek, és egyéb zűrök is vannak, ezért tőle kérjük a békességet, erre is gondoljunk az ének alatt.
Velem, Uram, mindig velem, még ha nem láthat is gyarló szemem. Azért tesz én nekem, velem van Istenem, velem van Istenem, mindig velem. Megmondtad, ó Uram, híveidnek, szívükbe küldöd el szent lelkedet. Templomoddá engem, tégy hát is légy velem, tégy hát is légy velem, mindig velem.
Énekeljük el, testvéreim, záró énekünket, a 289-es számú éneket. Ó, maradj kegyelmeddel mi velünk, Jézusunk, így kezdődik. Áldott szép vasárnapot kívánunk minden kedves testvérnek.
Kegyelmeddel mi velünk, Jézusunk, hogy a bűnös világnak tőriben ne jussunk. Ó, maradj szent igéddel, mi velünk megváltunk. E földi vándorlásban te légy útmutatónk. Ó, maradj világosság, mi velünk fényeddel. Te vezess a sötétben, hogy ne tévedjünk el. Ó, maradj áldásoddal, mi velünk, Úr Isten. Szent kegyelmed árazd ránk minden szükségünkben. Ó, maradj oltalmaddal, mi velünk, hű pajzsunk, hogy e világ diadat ne vehessen rajta.